szép álmokat. Esti mese a Halas Rádióban.
Gészabó Judit, Hárman a szekrény tetején, 8. fejezet, folytatás. Éva még el akart az engedni, hogy erdőben lett nem jó lakni, meg hogy hullapelyhes fehér hó, mire szeliden elrángottam Monnit, mert magától éjfény se távozott volna. De kintről csak árnyátéknak látszott a veszekedés. Kiültem lihegve finoman az ablakba, és ordítottam Izé néni miatt. Ne hallja senki szívem féltve őrzött titkát, tehát elárulom a nagy fekete esthomálynak. Tündöklő szépségem láttán a hold össze-vissza szaladgált az égen, Ferkó megsikongott. Ne, Peggy, nem mész innen! Utána egy darabig egy helyben ugrált a hold, és így erősödött. Ah, Rómeó, ha nem viszed magaddal a lovadat, akkor tessék visszakötni a kutyaúval, mert meglesztek mondva. Mire kissé pirunkodva várakoztam, míg szerelmem féltett Rómeója bemászik a lugas ablakán, rendem teremt lova és a hold között, ami azért nem történt meg teljes némaságban. Aztán a hold megint rendesen is megszokottan bandukolt az égen oda-vissza, Rómeó pedig felállt a fásládára, és elmondta nekem a legszebbeket. Csend van, csendes nyugalomnak éje, alusznak minden állatok. Nem, ó, nem, mert szívem Júliája még nem szunnyad, s még én magam is ébren vagyok. Amitől Eszti néni kissé megnyukkant, és belekőhögött a zsebkendőjébe. Biztos a torkának repült egy szúnyog. Én pedig kisijedtem az ablakon, és rögtön utána szép hosszan elterültem. És ráadásul rámpotyogtak a cserépkaktuszok, amiket a dinnye éve muskátli helyett szerzett. Rómeó tisztelettel féltére ereszkedett az oldalamnál, és fennhangon mérgelődött. Szépségesen ifjú és teljesen süket szerelmem. Nem is most kell elhunynod, hanem majd legközelebb. Mire előkelően feltámaszkodtam, és esziszegtem neki. Ó, Rómeó, miért vagy te Rómeó? Mert ha nem lennél Rómeó, akkor tisztán láthattad volna, hogy csodálatos hálóöltönyön beleakadt kissi az erkély ablakdeszkájába, mi alatt vadul kisiettem te hozzád. Majd körbesétáltam párszor, hogy a közönség jól láthasson a pénzért. Nagyon gyönyörködtek bennem. Rómeó alig bírta elszavalni nekem szerelmesen gyengét szavait. Nem azért mondom, de rémesen nézel ki, és az egész nézősereg te rajtad vihorászik. Mire imádattal feleltem neki. Nagyon is téved szívem, szógy Rómeóm, ugyanis csálén áll a fejeden a fazék, mert nem akartad, hogy oda legyen madzagolva, és most azon kacagnak egyesek. Ekkor Rómeó boldogan megigazította, és térdre ragyott szépségem előtt. Ó, Júliám, ezt az egészet majd utána tisztázzuk. És kézen fogva elénekeltük a finálé kettőst. Rómeó és Júlia, nátfedeles kúria. Ezt párszor megismételtük, mert kissé rövid, és nehogy bárki is panaszkodjon a rövidsége miatt. Ekkor Péter papája felugrott a lelkesedéstől. Nekem ennyi ebből elegendő, és kiszaladt a nézőtérről. Mind kiabáltunk utána. Ne tessék elmenni, ha már egyszer ki van fizetve a jegy, most jönnek a legérdekesebbek. De nem nagyon lehetett megállítani, csak visszaszólt a kapu alól. Majd nézem az ablakomból. De nagyon figyeltük, és nem nézte. Úgyhogy én erre gondoltam. Ha Péter apukája ülve bírt volna maradni, az jobb lett volna, akkor a neje is még talán mellette lenne. Nem bár lehetséges, hogy még én is tévedhetek, mert sötét is volt, és nem láthattam jól mindent. Azután folytattuk az előadást, mert Erzsébet néni már úgy is kiabált. Hogy volt? Hogy volt? Eszti néni rémülten kérlelte. Ne tessék ilyeneket javasolni nekik, mert ezek képesek előről kezdeni. Úgyhogy közkívánatra inkább csak folytattuk. Méghozzá azzal, hogy Merkúció odamadzagolta a lugashoz a holdat, és kimászott közibénk az ablakon. Anti bácsi bukós isakját viselte, és saját tornaruháját, amire Eszti néni a kívánságára ráhímezte, hajrá, magyarok! Kezében fakart, amit felemelt. Vigyázat, mert lát titekeket az agyakirály, és meglesztek mondva. Majd letérdelt, összetette a kezét. Kicsi vagyok én, majd megnövök én, mint a tüdő a fazékból kidagadok én. Felállt, leporolta a térdét, és meghajolt. Kicsi szívem, kicsi szám, Rómeó és Júliának minden jót kíván. És felénk irányította a rakéta kilövő állomást. Még el akarta énekelni a mennyből az angyalt is, de nem engedtük, mert következett a nagy jelenet. Ehhez leültem törökülésbe, mert eléggé soká tart, amíg Rómeóm teljesen elszenderül, és mondtam bánatosan. Meghaltam. Illetve rögtön egy perc türelmet kérek, és belenyúltam a hálóing alatti ruhám zsebébe, ott volt a marék liszt, amit le kellett nyelnem méreg helyett. Sok kiszorodott már belőle, de azért maradt még elegendő, felmutattam a nézősereknek. ez egy halálos méreg, valódi külföldi, most kioltja ifjúi életemet. Amitől Eszti néni ilyetten felemelkedett. Csak nem eszik tényleg valami rosszat ez a bolondos gyerek, Andránál sose lehet tudni. Mire bekapta a marék lisztet, kissé vonaglottam, és lukkapáltam a levegőbe, repkedtem a kaljaimmal, párszor elvágottam, és így jajgattam. Nem kell senkinek idegesnek lenni, ez csak liszt. Rómeó leszorította a földre a vállaimat, mert úgy érezte valamitől, hogy túl sokára érek véget. Kicsit birkoztunk is, miközben zokogta. Végre valahára elhunytál szívemnek, éje Júliám! És a szívéhez kapott. Elfeküdt a földön, belenyúlt a kebelébe, lassan kihúzigált piros papírcsikot, és ordította. Piros véremim kicsordul, porhuvelyem sírba fordul. Akkor várni kellett kissé, míg Erzsébet néni átül egy padra, mert a nagy széket addigra már szétnevette. Éva pedig ordibált a mosókonyha ablakból. Szóljatok, ha végre elhunytatok! Mire felültünk és mérgelődtünk csípőre rakott kézzel. A vak is látja meg a süket is, csak az okos Éva nem. Éva nagy nehezen zokogni kezdett. Olyan szomorú ez az egész, hogy még a lovak is sírnak. Ami igaz volt teljesen, mert Peggy egyre jobban nyűszített, mióta Péter megkötötte, úgyhogy alig értettük tőle egymás szavát, mert ő is szeretett volna szerepelni közöttünk. Ez be is következett. Addig őrjöngött és ugrált, amíg kibomlott a bog, amit Péter kötött a pórázára. Úgyhogy csak egy pillanatig feküdt meghatottan kettesben Rómeó és Júlia, mert utána rögtön bevágtatott a színre Peggy, örömmel csóválta a maradék farkát, lelkesen végignyalt minket, és azután lefeküdt megnyugodva közénk lihegni. Ezért aztán Rómeó holtában is felháborodott. Az égre kérlek, te süket Merkúció, tégy már hű lovammal valamit, hát mindent a halottaknak kell csinálni? Mire Éva egészen tűzbe jött és biztatott minket. Tartsatok ki, összes elhunytak, mert agdajkátok már is intézkedik. És kitalálta a műsoron kívüli számot. Ilyen előfordul minden jó színdarabban. Ugyanis gyorsan ráhúzta a vízcsapra a gumicsövet, kinyitotta a mosókonyha ablakán, és megpróbálta a vízsugárral a hűtáltost eltalálni. Ez hol sikerült neki, hol meg nem. Rómeó lova minden esetre vonítva menekült, forgott, szemrehányóan a saját farka után körbe-körbe sebesen, és az elhunytakra rázta magáról a kutyaszagú vizet mind. De a paripától függetlenül is kaptunk elegendőt. Rómeó fazekáról csak úgy csurgott a víz, meg az én cipőmből is, időnként ki kellett önteni. Kedves közönség, itt látható a Rómeó és a vízesés, kiabálta megszállottan Éva, vihorászott hozzá, és már nem is tagadta, hogy főleg minket céloz a vízsugárral. Következik a halottak tánca, ordította feltámadva Rómeóm, és igyekeztünk lehetőleg előkelő táncszépésben elhúzni a fröcskölés elől. Ha éppen elvágottunk a csúszós terepen, finoman mosolyogtunk hozzá, hogy mindenki lássa, akarattal van az egész. De Éva még akkor se hagyta abba, amikor hozzávágtuk a szandáljainkat, hanem feltűnt a színen hű barátunk Merkúció, izgatottan kimászott a lugas ablakán, átrohant a színpadon, és bemászott az erki ablakán, és már is hallatszott a könyörgő kiáltása. Egy kicsit hadd pricceljem én is őket? Úgyhogy a nézők igazán nem unatkoztak, hanem potyogó könnyeiket törölgették. Már ameddig egyáltalán volt időm törődni velük, mert besiettünk a színtársulathoz az ablakon, és rászóltam az áruló dajkámra. Védd magad, álnok fehér cseléd! Éva visítva kimenekült a színpadra. Ott rádöbbent, hogy végre egyedül szerepelhet, és a legnagyobb tócsába állva meghajolt. Anyám tyúkja, írta Petőfi Sándor. Ennél tovább aztán már nem is jutott, mert ez alatt én egészen nagyra kinyitottam a vízcsapot, Péter pedig igyekezett szeretett dajkánkat lehetőleg akkor eltalálni, amikor éppen kitárja a süket száját. Többször is sikerült neki. Addigra már minden maradék néző előre-hátra dülöngélt, legyintett és potyogót könnyeit törölgette, annyira megható volt az egész. Még utoljára berohant a színpadra az áruló Merkúció is, és lelkesen kiabálta. Kicsi vagyok én, majd megnövök én! De már nem ért rá megnőni, hanem őt is elérte a jól megérdemelt vízesés, amivel nagyjából véget is ért a csodálatos színházi esténk. Izé néni mondta körben mindenkinek. Olyan pompásan mulattam, hogy megbocsátom nekik, amit elkövettek. Ami sajnos nem elég, mert tudtuk, most majd elégedetten a szobáiba távozik, de ott hamarosan rájön, hogy az ő függöny zsinórja mozgatta a holdat, ami az ő konyha terítőjéből készült, amihez az ő gyertyái világítottak. És még sok egyéb hasonló, és újra ki fogja ásni a harci bárdot. Erzsébet néni piros volt és elégedett. Gratulálok minden szereplőnek, igazán megérdemlik a csokoládét, amit a jegyáráért hoztam. Igazán sajnálom, hogy elfogyasztottam az előadás alatt. Nagyon szépen megköszöntük. Peggy is odacsődült, mint mindig körbeszaglászta Erzsébet nénit, akinek még nincsen bemutatva, majd hatalmasan megrázkodott, amitől Erzsébet néni egy kissé beledvesedett. Így kezdődött a barátságunk, csak sokkal érdekesebben folytatódott.